Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en képben, hangban. Hunyadi Bence van itt a stúdióban, a Textét Kft. Operatív igazgatója, és kíváncsi vagyok, hogy majd a beszélgetés végén mit mondanak arról, hogy ez szexi téma vagy nem szexi téma, trendi téma, textil újrahasznosítás. Tudom mondani szexin, meg tudom mondani kevésbé. Ami mondjuk szerintem elcsépelt, az a körforgásos gazdaság, a gyártói felelősség, a felelős fogyasztás. Ezekre olyan nagyon nem ugranak rá szerintem az emberek, főleg nyáron, főleg 30 fokban. De azt mondom, hogy textil újrahasznosítás, évente 35 ezer tonna, a ruha útja, a textília jövője, újrahasználat és vagy újrahasznosítás, az már szerintem egy picit árnyalja a képet, és izgalmasabb is. 90-ben alakult a cég, ugye? 90 így környékén. Igaz. És annak van valami családi vonatkozása, ugye, hogy te ebbe a ruha bizniszbe belekerültél, vagy textil bizniszbe, nem tudom melyik a helyes kifejezés.
Igen, én is üdvözlöm a kedves nézőket és kedves hallgatókat. Hát maga a Textreet Kft-nek a jogelőtt cég az 1990-ben alakult. Két magyar tulajdonosa van jelenleg is, az egyik édesapám, és a másik pedig Lakatos Huba, édesapám pedig Hunyadi József, ők ketten a Textreet Kft-nek a tulajdonosai. Hát és ebből kifolyólag én is...
Nem volt más választás.
Volt más választás, de mindenképpen... Én is a családi vállalkozásban szerettem volna elhelyezkedni. Voltak kitekintések, dolgoztam turizmusban, vendéglátásban, de mellette, ugye ez inkább ilyen egyetem mellett, egyetem utáni munkákról van szó, de mindenképpen az volt a cél, hogy én oda kerüljek a céghez.
Jó, hát ez sikerült. Mi a legizgalmasabb akkor ebből az egészből, ebből a textil újrahasznosításból? Neked, hogyha egy dolgot, én egy csomó mindent itt mondtam, lehet, hogy csomó tévedés, vagy nem pontos, de mi az, ami neked a legfontosabb?
Ugye abból kifolyólag, hogy viszonylag sokszor, nem rendszeresen, de sokszor voltam édesapámmal gyerekkoromban a cégnél, amíg ő intézte az ügyét, lehetett ez nyári szünet, vagy akármilyen szünetek között, akkor általában volt rá lehetőség, hogy szétnézek az üzemben, és már akkor tudtam keresgélni olyan dolgokat.
Akkor már bálák voltak? Tehát ezt úgy kell...
Akkor is ugyanez volt a tevékenység, csak kicsit más formában, máshogy zajlott a válogatás, más rendszerben zajlott, és ugyanúgy idézőesen tudtam én is ott jobbra-balra...
Rokon lelkek vagyunk, az nagyon izgalmas lett. És akkor jöttek a bálák valahonnan, mert a ruha útjára is térjünk majd. Igen, akkor igen. Honnan jöttek a ruhák, és hova mentek, és most
akkor
2025-ben mi a helyzet?
Ők klasszikusan használt ruha nagykereskedésként indultak. Anno annak idején a rendszerváltás után, ugye ez viszonylag egy új dolog volt mindenki számára, hogy Nyugat-Európából, esetleg Angliából,
hozzá lehetett jutni klassz
cuccokhoz. Hozzá lehetett jutni nagyon klassz cuccokhoz, igen. Akkor annak idején ugye ugyanúgy zajlott már Nyugat-Európában a konténeres textilgyűjtés, mint ahogy most is már zajlik Magyarországon, és ott tulajdonképpen onnan vásároltuk meg annak idején ezt a használt ruhát különböző partnerektől.
Mi változott azóta? A küldő országok meg a célországok változtak? Tehát a ruha útja hogy módosult?
A küldő és a célországok valamilyen szinten változtak. Ugye itt el kell különíteni az újrahasználatot, amit mi preferálunk. Ugye klasszikus használt ruha nagykereskedésként mi ezt preferáljuk, mivel az a legegyszerűbb és a legkörnyezettudatosabb módja annak, hogy visszakerüljön egy ruhanemű a körforgásba. Ugye az, hogyha valaki újra ruhaként húzza föl, használt ruhaként visszakerül
Készültem erről beszélgetés, mert ez a pól, ami rajtam van, ez így került hozzám, tehát ezt már valahol valaki nyilván használta, bekerült ebbe a rendszerbe, és valaki újra használja, újra örül neki. Tehát ez a maga az újra használat, ugye? Így az újra hasznosítás, az pedig a másik fele ennek a hatalmas mennyiségnek.
Az a másik fele a hatalmas mennyiségnek. Nálunk körülbelül egy olyan 55-60%-a kerül újra használatra a beérkező textiliának, de visszatérve az előző kérdésedre, akkor abba különbözött talán nagyon nagy mértékben a mostani helyzettől, hogy miért lett ennyire érdekes ez a használt ruha annak idején a 90-es évek új rendszerváltás. Előtt azért nehéz volt hozzájutni.
Ha vagy kamionosok hozták, vagy Bécsbe ki tudtunk menni, vagy így, ugye?
Igen.
Tömegével igen. Így.
És akkor tömegével így, 90-es évek után elindult ez a történet. Például beszélünk egy Angliából importált használt ruháról, amit ugyanúgy vegyesen összegyűjtött használt ruháról van szó, lakossági leadásból, és abba nagyon sok nagy márka volt annak idején. Az egyik fontos dolog szerintem ez, ami változott, ugye a fast fashion megjelenésével, az ultra fast fashion megjelenésével magának a visszagyűjtött ruhának a minősége az nagyon sokat romlott az utóbbi 30 évben.
Tehát már nincs benne annyi nagyon klassz aranyrög.
Van benne nagyon klassz különleges darabok, de a nagy összkép az azt tehát mutatja, hogy a tömeggyártott termékek kerülnek visszagyűjtésre. Hát ugye a kereslet...
Rövidebb is. Az életútja is a ruhának, igaz? Amikor annak idején vettünk egy farmert, vagy bármi mást, az lehet, hogy kitartott van, egy jó márkát, de amikor most olcsóbb és tömegével veszük, akkor hamarabb kerül jó esetben a konténerbe.
Így igaz, hát csak el kell képzelni azt, hogy míg régen, meg most is vannak, ugye megkülönböztetünk különböző márkákat, vannak, amik az ultra fast fashionben, valamelyik a fast fashionben, valamelyik a konfekció márkákból tartoznak, ugye van ilyen kategóriától függően, például ultra fast fashion az nagyjából szezononként, tavasz, nyár, ősztél, 4 szezon van, 40 kollekciót dobnak piacra.
Egy év alatt?
Nem, egy szezon alatt.
Egy szezon alatt? Nem is tele vagyok maradva. Igen.
Igen. És ezek nagy része távol-keleti.
Tehát a ruha útja és a periódusok rövidülnek, ez egészen nagy tömegében rövidülnek.
A maga a mennyiség az eszeveszett mennyiséggel nő, és ugye ebből kifolyólag egyre nagyobb felelősség és teher van a hozzánk hasonló cégeken, akik a visszagyűjtéssel foglalkoznak.
Mert hogy nem mindent bogarásznak ki a vevők, vagy nem mindent lehet kibogarászni, amikor bejön a konténerbe a vevőnek, hanem egy része már nem újra használatban, hanem újra hasznosításra kell, igen. És az nem mindegy, hogy éppen melyik terület, mert ez már megoszlik, ugye legalább 3-4 féle lehetőség
igen,
van.
Hát ugye az újrahasználatot azt akkor igen. Különítsük el, az az 55-60%.
Arról még beszélünk.
Igen. És akkor itt van ugye az újrahasznosítás. Az újrahasznosítás, az ugye angolul recyclingnak nevezik, annak több különböző kategóriája van. Amivel mi foglalkozunk, mi készítünk ipari géptörlőrongyokat, ugye az kifejezetten a jó net szívó képességgel rendelkező anyagokból lehet készíteni. Ennek a felvevő piaca általában az autóipar, a termelőipar, és ugye különböző méretű bálákban egészen az 5 kilós kis kiszereléstől a nagy 500 kilós bálákig készítjük, attól függ.
Tehát azon már lehet gépet törölni. Csak egy leágazás, hogy miután ez is minden modernizálódik, meg robotizáció, meg mesterség, ebből nem kell kevesebb? Géprongyból nem kell kevesebb, mint 50 éve, vagy 30 éve?
Éppen, hogy nem, nagyon sok fejlesztés van, nagyon sok automatizáció van, ugye egyre több gép van. Ugye kiváltja a humán erőforrást.
Azt gondoltam, hogy kevesebbet kell gépen. Törölgetni, nem, de
nem,
akkor nem.
Ugye ezt inkább a mindenkori gazdasági helyzet és az iparnak a helyzete befolyásolja, hogy mikor mennyire van nagy kereslet az ipari.
Több autó kell, több rongy kell, világos.
Igen.
Ez az egyik kupac.
Most jelenleg annyira...
Nem, most éppen nem.
Hát ugye megvan egy stabil piac. Németország például nagyon nagy felvevő piac ezeknek az ipari géptörlőrongyoknak, ugye ott az autóipar most egy kicsikét, azt lehet mondani, küzdik. Mi is érezzük.
De az milyen érdekes, hogy jön Németországból mondjuk a ruha, ugye? Igen. Vagy Angliából. Itt kiválogatjátok, azt már mindjárt erre visszatérünk, ez a legizgalmasabb rész. Géprongy lesz belőle, aztán visszamegy Németországba. Igen. Hát ez sem fenntartható annyira, de oké, ez az egyik kupac, értem. Mi lesz még belőle?
Lesz még belőle textilipari alapanyag újra. Ugye ezt nem mi gyártjuk, hanem mi olyan válogatás, olyan félkész terméket készítünk, amit majd különböző partnerek újra hasznosítanak, és újra textilipari alapanyag készül belőle. Itt beszélek különböző szálbontású technológiákról, például vannak a kötött anyagok, amiket nagyon jól tudnak újra hasznosítani.
Ez mint a papír, ugye, amikor újra összemörzsölöm, és akkor lesz belőle valami.
Hát nem, ugye itt maguk az a lényeg, hogy milyen szálhosszúsága van az adott terméknek, ugye belekerülnek forgódobokba, ahol ilyen tűkkel széttépik őt, ez egy szálazzák, igen, és akkor abból ugye újra fonalat készítenek, vagy új fonal hozzáadása, vagy erősítsék esetleg, vagy teljes mértékben újra hasznosított alapanyag készül belőle.
Ez is egy lehetőség.
Ez is egy lehetőség. Ezen felül van egy olyan kezdeményezésünk most már jó pár éve, amire azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag jól működik. Textil adalékot készítünk lovaspályák talajába.
Hát sokáig kellett volna itt üljek, hogy kitaláljam még, hogy mit lehet ebből. Azt tudom, hogy a gumitörmelékből, meg a gumiabroncsot újra hasznosítják, az belemegy mondjuk az aszfaltba, vagy bármibe, és akkor szigetel meg rugalmasabbat, és hogy jön a lovakhoz?
Ez ugyan a lovakhoz, hogy egy profi lovaspálya úgy lépül föl, hogy van egy rétegrend. Megvan adva az, hogy melyik rétegnek hogy kell felépülni. Az édesapám társának volt az ötlet, mivel ő fogadhajtó, és maratonok, akadályverseny, stb.
Tehát ő tudja, hogy mi van a pályában.
Ő tudja, hogy mi van a pályában, és ebből kifolyólag jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha Európában elsőként mi gyártanánk lakossági textil hulladékgyűjtésből visszaválogatott és leaprított textil adalékot. Ez egy létező dolog volt eddig is. Úgy kell elképzelni, hogy ahogy említettem, van ez a rétegrend.
Ez egy darálék.
Igen, ez körülbelül ilyen 2 centiméteres frakciókra aprítja az aprítógép. Ez alapjáraton egy energetikai hasznosításra alkalmas textil apríték. Viszont ezt átküldjük utána egy optikai válogatófejen, és körülbelül egy 99%-os tisztaságú textil aprítékot, minden műanyag, papír, minden páncalaktól elkezdve minden kikerül belőle, és ugye ez kerül vissza a legfelső rétegbe, ami finom homokkal összekeverve egy nagyon rugalmas és jó netszívó képességgel rendelkező talajt alakít ki.
Tehát a lovak izomzatának
patájának. Jobb a tapadás, kevesebb a sérülékenység, és ugye ez a profi pályák így épülnek fel. Ugye mindig szokott jönni a kérdés, hát, hogy az ott lebomlik, ugye nem bomlik le, mert nem pamut anyag kerül bele, hanem kifejezetten műszálas anyag, ami erre alkalmas. Szóval a pamut az elmegy ipari géptőlőronynak, a műszálas része az pedig ez nem beszélünk nagy mennyiségekről, de belekerül.
Jó, de ez egy nagyon jó innováció, mert ezt sem kell akkor a végén elégetni. Ugye ez lett volna a vége, hogy energetika, az tényleg az, amikor se erre, se arra, sem arra, az valamilyen módon másképp hasznosul, ugye?
Azután még van egy, igen, sajnos a lerakóra kerül.
Ja, jó, igen, az a legrosszabb verzió.
És akkor így tulajdonképpen készül egy lovaspálya, a talajába keverhető textiladalék, és ugye van az energetikai hasznosításra alkalmas apríték, ami kifejezetten jó paraméterekkel rendelkezik, nagyon jó a fűtőértéke, egy nagyon száraz anyagról beszélünk, ugye 3 dolgot szoktak nézni itt az égetőművekbe, vagy cementgyárakba, mi legfőképpen cementgyárakba szállítunk be textil aprítékot, és ezek az aprítékok, ezek nagyon szárazak, nagyon jó a fűtőértéke, a barna kőszénnél magasabb a fűtőértéke a textilaprítéknak, és kevés az összhalogén tartalma.
Ami szintén szerencsés,
igen. És ebből kifolyólag azt kell, hogy mondjam, hogy kedvelik is ezt az anyagot. Ez egy energetikai hasznosítás, szóval ez még mindig jobb, mint hogyha...
A lerakó.
Megoszlik a vélemény a szakmán belül erről, hogy most ez mi jobb, hogyha, mert ugye vannak a sima égetőművek, és vannak ugye például a cementgyárak. Mi ezt jobban preferáljuk, mert ott újra termék készül ennek segítségével.
Világos, de azt láttam, hogy 1% a hulladék az összesen.
Igen, körülbelül 1%.
Magyarul ez a 35-40 ezer tonna, ez hát az innovációtoknak is köszönhető el. Most már másképp fogom nézni a fogadható versenyt, rátok fogom gondolni, hogy mi van ott a hajtók alatt, meg a lovak alatt. Szóval így oszlik el ez a hatalmas tömeg. A válogatáshoz, menjünk vissza, meg oda, hogy te gyerek voltál, és akkor kiturkáltál magadnak ott mindent.
Igen.
Azért ezzel milyen jól lehetett csajozni annak idején?
Csajozni.
Vagy a haveroknak szerezni valamit, az biztos...
Az mind segítség volt.
Na, szóval ez most hogy működik? Mi történik azzal a bálával, ami mondjuk valahonnan jön?
Ugye jelenleg úgy néz ki, hogy mi a MOHU, MOL hulladékgazdálkodási ZRT alvállalkozójaként végezzük Magyarországon a textil hulladék begyűjtését. Országszerte kihelyezett ruhagyűjtő konténerek, azok kezelése hozzánk tartozik. De nem teszi ki a teljes kapacitásunkat, még mindig bőven többet importálunk külföldről, és legfőképpen Angliából, az Európai Unióból és Svájcból vásárolunk textil hulladékot.
Nem mindegy, hogy honnan jön, ugye?
Nem mindegy, hogy honnan jön. Országon belül is vannak például a városok közötti differenciák, hogy melyiknek milyen a minőség. Most beszélhetünk például egy osztrákról, ugye egy bécsi, gráci vagy egy linci anyag sokkal jobb, mint egy vidéki, de ezt mi is látjuk a Magyarországról visszagyűjtött textil hulladék tekintetében.
Ez milyen érdekes, annak idején mi még nem gyűjtöttük, gyűjtötték nyugaton, azt megkaptuk mi, most már mi is gyűjtjük. Abból nyilván én azt gondolnám, hogy kevesebbet lehet itt újra hasznosítani Magyarországon, tehát kereskedelmet, de ha nincs így, akkor mondj nyugodtan, és akkor ez megy tovább, megint csak valamerre másfelé, ugye?
Igen, hát ugye mi egy exportorientált cég vagyunk, szóval nagyon sokat értékesítünk külföldre, több mint 70 országban értékesítünk. Ugye van ez az 55-60%, amit mondtam, hogy ez az, ami újra használatra alkalmas, mindegyiknek megvan a piaca, hogy mi hova kerül. A nagyon jó minőségűek, amik akár itthon is megjelenhetnének a válfásboltokba, azok a Balkánra volt jugoszláv államokba például, vagy esetleg Oroszországba, Ukrajnába, most ugye egy jó pár év az sajnos nem működik, az a piac. Keletre is igen nagy mennyiség megy vissza.
Mi az a legtávolabbi állomás, ahova...
Hát én azt gondolom, hogy India talán.
Indiába is megy Európából.
Igen, igen, áru. Igen. India az tradicionálisan egy újrahasznosító ország, szóval ott már az előző évszázadban is működtek újrahasznosító üzemek.
Csak azt gondoltam, hogy közelebbről kapnak alapanyagot, de akkor ezek szerint nem, megéri
nem,
még
nem,
így
nem,
is.
Nem, nem, nem. Ők egész Európából összegyűjtik a
az a legvége? Anyagokat. Lehet azt mondani, az, hát, ami már Európának nem kell valamilyen módon?
Ugye ez is egy olyan kérdés, hogy Európának nem kell. Én azt gondolom, hogy maga ez a second hand, ez Közép-Európában, ez nagyon működik a mai napig. Nyugat-Európában is vannak second hand boltok, de ott kevésbé
tehát ott jellemző, nincs minden sarkon, az azt gondolom,
hogy igen, igen. És ott inkább van egy nagyon speciális szekció, ez a vintage hippie szekció, ami ugye újra egy reneszánszát éli.
Most már Magyarországon is, most már minden másodikért turkál a vintage.
Ugye mi is tűpontossággal válogatjuk ezeket a tételeket.
Na jó, ez a legfontosabb. Megjön a bála, és igen. Akkor hányféle szekció van? Értem, hogy abban valamennyi nem hasznosul ilyen módon, tehát újra használatszerűen, de az újra használat az hányféle bugyor, hányféle rekesz, hányféle doboz?
Hát úgy néz ki, hogy van egy három emeletes félautomata válogató rendszerünk, az azért félautomata, mert az anyagmozgatást azok robotizált konvejorok végzik, és ebből kifolyólag nincsen targonca mozgás, béka mozgás a válogatóüzem egyik részén. Az első, amikor beérkezik ez a most már textil hulladék, ugye mert régen ez használt ruha volt, most teljes mértékben csak textil hulladékot dolgozunk föl. Van egy előkezelés, ahol elválasztjuk a nálunk hasznosuló textil hulladékot, amiből később vagy használt ruha lesz, vagy különböző újrahasznosítási folyamatok során más termékek, és a nem nálunk hasznosuló hulladéktól, műanyagtól, papírtól, egyéb olyan dolgoktól, ami nem odavaló, és ezek után indul meg tulajdonképpen a
darab válogatás.
Az igazi válogatás. A második lépcsőben különböző kategóriákat képzünk, hogy majd a harmadik lépcsőben már csak kategóriákat kelljen finom válogatni. A második lépcsőben képzünk külön pólóbluszt egyben, szoknyaruhát egyben, külön vannak a gyerektételek, külön vannak a kiegészítők, külön vannak a téli tételek, ahol a kabátok vannak.
Ez legalább 10-20, vagy még több.
Itt körülbelül ugye 10-12 különböző kategória van. Attól, ugye ez mindig a kereslet az befolyásolja a válogatást, ez egy folyamatosan dinamikusan változó.
Tehát télen nyilván a kabát a meg hát a pulóver, nem?
Nem csak arról van szó, hanem mondok valamit, hogy például imádják két évig a női farmer nadrágot Kenyában, de utána rájönnek, hogy annyira nem szeretik, és meg kell változtatni emiatt a válogatást. Máshogy kell válogatni.
Ja. A piac dönti el, hogy milyen kategóriákat alkotok meg. Aha, világos.
De az fontos tudni, hogy körülbelül változik, de állandóan egy 400-450 különböző termékünk van használt ruhán belül.
Az rengeteg. Igen. Arra nem gondoltam volna. Hát nem vagyok egy divatdiktátor, de a blúzon belül is van, akkor újatlan blúz, vagy mit tudom. Blúzon belül is van,
nagyon jó minőség, mi extra minőségűnek hívjuk. Van belőle extra, első osztály, másodosztály.
Ja, értem, tehát mondjuk a blúz kategóriában így.
De van például poliblúz, kartonblúz, vastagblúz, szóval nagyon sok kategóriát képzünk.
Tehát nagyon fontos, hogy honnan jön, még az is, hogy melyik ország, melyik városból jön, éppen milyen évszakban jön, és akkor utána beleesik ebbe a válogató műbe, igen. És onnan döntitek el, hogy mondjuk Magyarországon megy válfásba, vagy kilósba, vagy megy valahova máshova, és akkor onnan játsszátok el a térképen, a sok helyen ott van a hány, 60 országban megy, 70?
70. Több
70. És akkor kis zászlócskák nyilván vannak a nagy térképeteken a falhatokon, hogy hol vagyunk már ott, és akkor ez a tétel például ide akár jó lehet, mert most ott ilyen évszakban, most ott ilyen divat, hát, akár picit így is.
Leegyszerűsítő picit így is, hát, de megvan az, hogy most beszéljünk például Afrikáról, mert mindig ez egy nagyon ilyen kényes téma, hogy mi történik az Afrikába kerülő ruhával, mert ott szemétkupacok vannak, és akkor az európai használt ruhacégek szemetet küldenek Afrikába. Ez nem így van.
Mint ahogy Magyarországra is küldtek más tekintetben hulladékot, szemetet más cégek, igen, Európából.
Ez nem így működik. Ami oda leérkezik, és most magunkról tudok beszélni, meg a hozzánk hasonló professzionálisan működő textil újrahasznosító üzemekről. Mindig megbízható partnerekkel dolgozunk, egy ez, kettő pedig az, hogy ez értéket képvisel.
Ez hasznosul.
Ezeket újra felveszik, amit már nem tudnak felvenni, azt megjavítják. Mi éves szinten többször járunk Afrikába, és elképesztő, hogy mit meg nem tudnak csinálni a ruhákkal. Most mondok valamit. Megveszik a trapézszárú farmer nadrágot, és külön varodák vannak, ahol leszűkítik, mert ugye most
azt szeretjük.
Most éppen. Igen, de mintázzák a pólókat.
És akkor többször kimentek Afrikába megnézni, hogy hát nyilván piacokat is kell kerülni, és akkor megnézitek, hogy mi a folyamat, és hogy hova kerül az az áru.
Igen. És ugye mire leér egy ilyen áru, ugye be kell fizetniük a vámokat, a helyi adókat, szóval maga az áru értékének a többszöröse lesz.
Amit ráköltenek.
Hát majdnem ugye az áru értékét ráköltik, és azért nem fogják...
Világos, nem fogja a szemét betenni.
Egyértelmű. Az, hogy meg ott mi történik utána, hogy nincsen megfelelő infrastruktúra a textil hulladék visszagyűjtésére, az én azt gondolom, hogy lehet ebbe segíteni, mert vannak különböző
szervezetek is, akik ezt pártják mindenki. Csak az jutott eszem, hogy néha látni ilyen nagyon szomorú felvételeket mindenféle világhíradókban, vagy bárhol máshol, hogy nagyon elmaradott térségben, nagyon szegény emberek egészen különleges ruhadarabokat viselnek, ami európai szemben teljesen megszokott. Ugye Ronald, nem tudom, milyen mezek, tudom micsoda. Szóval milyen kalandos...
Az nagy esély, az használ.
Egy ruhadarabnak az útja, meg hogy hány kilométert vagy mérföldet utazik, mire, és hány gazdán keresztül akár, amíg az végül valahol a világ egész eldugott pontján landol. Mert hogy azért ilyenkor, és az elején mondtam ezt a gyártói felelősséget, meg felelős fogyasztást, meg körforgásos gazdaságot, egyet azért nem szabad semmiképpen elfelejteni, hogy ez mindig ijesztően mondják, és nem is tudom fejből, hogy egy-egy póló, ami rajtad van, vagy rajtam, mennyi annak vizet, a gyártás, hogy az mennyi vizet, te biztos fejből tudod.
1000 literekről beszélünk például egy farmer gyártásnál.
Ez viszont a legfelháborítóbb, azt gondolom. Tehát ha bármiről beszélünk, az újrahasznosítás vagy hasznosulás téren, az nagyon sokat kell, hogy nyomjon a latban, szemben azzal, hogy micsoda pazarlás az, hogy az ember egy újat vesz.
Miért a legegyszerűbb megoldás? Mi mindig ezt mondjuk, ugye azt, hogyha újra használja az ember a visszagyűjtött terméket. Nem az, hogy egy kémiai vagy mechanikai újrahasznosítással vagyonokért lebontja az ember, és újra alapanyag készül. Azért azt fontos tudni, hogy az Európai Uniónak van egy textil stratégiája, ami valószínűleg körvonalazódni is fog majd a jövőben, hogy elő fogják írni azt, hogy hány százalékba kell újra hasznosított alapanyagot tartalmazni.
Mint hogy egy mosógépnél a műanyag alkatrészben, vagy autóban, bármi, így van.
És ugye jelenleg ez az újra hasznosított alapanyag, ez nem annyira az alapanyag, ami ugye még technológiák sincsenek. A kevert szálló alapanyagoknak a bontását nem nagyon tudták még egyelőre megvalósítani. Vannak pilot projektek, de ugye egy több műszállal rendelkező pólót például nehéz elemi szára bontani. És ugye az lenne a fontos.
A jövő biztos adja az, hogy ezt valamilyen módon meg kell oldani. Ezt például tudom más szakterületről, meg más műsorokból, más szakemberektől, például most a mosógépeket is a 2-3 év múlva már úgy lehet forgalomba hozni, hogyha a mikroszál gyűjtő is lesz benne, mint ami most a szőrszálakat szedi össze, vagy a papírzsebkendőt. Tehát a mikroműanyagot is valamilyen módon vissza kell gyűjtjük. Tehát egész biztos, hogy a textiliparban egy óriási lehetőség van, és egy óriási fejlődés el, hogy álljon ez a rész.
Következő 10-15 évben nagyon sok új dolog, nagyon sok új fejlesztés, innováció és nagyon nagy változás fog végbe menni a textil hulladék újrahasznosításban, én azt gondolom.
Mit szeretsz a legjobban a munkádban? Azon túl, hogy szerintem még most is lejársz, és akkor nézelődsz, mint a gyerekkorban, nyilván ritkábban.
Egyre kevesebb.
Mi az, ami neked a legfontosabb benne?
Hát most már a 7 éve vagyok a cégnél, állandóan van mit tenni, szóval állandóan kell figyelni a változásokat. Ugye én legfőképpen magával a textil hulladék hasznosításnak a jövőbeni helyzetével is foglalkozom, az, hogy mi lesz a jövőben, milyen irányok vannak, hogy alakulnak az Európai Uniós szabályozások, szóval ez egy nagyon izgalmas munka, egyszerre van benne kereskedelem,
külkereskedelem,
műszaki tevékenység, mert ugye nagyon nagy
innováció, tudomány,
innováció, kutatásfejlesztés, akár a különböző jogszabályoknak a változásainak a nyomon követés.
Ebben van most valami fenyegetettség ebben az egész iparágban, amit most lefestettél?
Hát a gyártói felelősség az nagyon fontos, ugye hála Istennek 2023. július 1-ével Magyarországon elindult ez a gyártói felelősség, és Magyarországon már IPR-díjat kell fizetni a gyártóknak a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott ruhanemük után. Ez jelenleg az Európai Unióban, Franciaországban és Hollandiában működik. A svédek már próbálkoznak, Németországban óriási káosz van. Gyártók, és nem nevesítünk senkit, egyre több és egyre silányabb minőségű terméket dobnak a piacra. Ugye a fogyasztói magatartás szerintem nagyon nehéz megváltoztatni, a szemléletformálásnak ebben nagyon fontos szerepét látjuk, hogy tudatosan
edukálni
kell a lakosságot, hogy tudatosan vásároljanak, de én azt gondolom, hogy ezt a másik oldalról kell megfogni, a gyártóknak sajnos meg kell finanszírozni az első életút utáni részét is a ruháknak.
Mivel... Hogy azzal mi lesz, hogy mekkora az életútja, hogy azzal mi történik, hogy az ki fogja visszagyűjteni, ki tudja szétszálazni, szétszed, bármilyen termékkörről van szó, és amit mondjuk, ha megsemmisíteni kell, akkor még az is legyen benne az árban. És ez egyre több termékkörben így van.
Ez Magyarországon
és ez drágít.
11 anyagáramban működik, ugye, műanyagban, papírban, de az Európai Unióban minden egyes tagországban ez lesz a jövő, én azt gondolom, és ugye, ami egy fontos lépés volt, hogy 2025. január 1-től az egész Európai Unióban kötelezővé vált a textil hulladék elkülönített gyűjtése.
Ebben ti most fontos szerepet játszotok, mert azt sokan mondják, hogy még mindig kevés a kont. Már nem tudom, hogy a magyar gyűjte, meg berakja a konténerbe, vagy inkább odaadja a rokonnak, szomszédnak, vagy bárki másnak, Pista bácsinak, de biztos, hogy telnek a konténerek, és sokan mondják, hogy kevés a konténer, és ebben van előrelépés, lesz előrelépés.
Hát mi elsősorban azt szoktuk mondani, hogy ami nekünk nagyon fontos, meg én azt gondolom, hogy a körforgásnak is, hogy amit nem tudnak elajándékozni, eladományozni, különböző online platformok is léteznek már, ahol el lehet adni ezeket a dolgokat. Ha nem tudják megtenni, akkor arra kérünk mindenkit, hogy ne a kommunális hulladékba dobják be a felesleges.
Mert akkor az az égető.
Azonnantól kezdve az nem fog visszakerülni a körforgásba ruha formájában.
Viszont, hogyha elfáradunk a konténerig.
Ha elfáradunk a konténerig, és a kihelyezett ruhagyűjtő konténerbe helyezzük be ezt a feleslegessé vált textiliát, akkor az megfelelő helyre hozzánk fog bekerülni, és professzionális módon
hasznosul. És ebből a konténer számból most, vagy konténer számban van előrelépés?
Igen, folyamatos előrelépés van. Ugye 2023. július 1-ével indult el a hulladék koncesszió, akkor 1500 darab konténer volt kint országszerte. Az előtte is megvolt, mi körülbelül 25 éve foglalkozunk Magyarországon textil visszagyűjtéssel, és volt az a bázis, és most már kevesebb, mint két év alatt ez megduplázódott, szóval most már 3100 darab konténer van kint országszerte. 2027-ig a Mohu-nak és a cégünknek a közös cél az, hogy 6000 darabra növeljük ezt a mennyiséget.
Normálisan használjuk kultúrát, használjuk, kérdezem én egyszerűen ezeket a konténereket.
Én azt gondolom, hogy mi nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy próbáljuk edukálni a lakosságot, és a szemléletformálást nagyon fontosnak tartjuk, ahogy említettem. Egyre tudatosabban használjuk a konténereket. Természetesen előfordul nem rendeltetésszerű használat, de abban az esetben minden konténer oldalán van egy SOS telefonszám, ami a hét minden napján 24 órában hívható.
Tehát, ha megtelik, vagy ha megtelik, már van, anomália van, akkor
lehet hívni azt a telefonszámot, és biztatjuk is a lakosságot arra, hogy hívják, és ezek után a kollégáink 24 órán belül kiérkeznek, és elhárítják a felmerülő problémát.
Ez egy gazdasági rádió, tudod, és hát sok gazdasági témát érintettünk, de most azon gondolkoztam az utolsó egy percben, hogy azért, amikor kibontjátok a Magyarországról származó konténereket, akkor egészen érzékenyen pontosan tudjátok, hogy a magyar gazdaság, meg a magyar lakosság az hol tart éppen szerintem. Tehát évről évre lehet ebben, az én laikus felvetésem, lehet abban különbség, hogy mi jön be a magyar piacról.
Ugye ez egy érdekes dolog, mert a magyarországi ruhának, a visszagyűjtött ruhának a minőség az sokkal rosszabb volt, mint a nyugat-európai. És most azzal, hogy megjelentek ezek a nagy fast fashion, ultra fast fashion márkák, és ugye ez is elkezdett visszajönni, konténerekbe egyre jobban csökken a
különbség.
A különbség, igen. Ugye ez egy érzékeny téma, mert az embereknek azt kell megérteni, hogy ezt úgy kell kezelni a textil hulladékot is, mint egy PET palackot, vagy egy papír. De hát, ahogy te is mondod, hogy ez lehet, hogy élményfűz téged ez a pólód, és ha kiszakad, akkor lehet, hogy nehéz lesz tőle megválni például.
Van egy pár kiszakadt pólom, amitől nehéz megválni, igen.
Szóval ezt kell valahogy tudatosítani mindenkiben, hogy fontos az, hogy a lakosok is megfelelő módon kezeljék a...
Hogy ezt a körforgást érezzék, igen, ezt igen, a flót, és igen, hogy tegyék
vissza. Igen, hogy a nap végén, amikor ez már feleslegessé vált, és meg szeretne tőle szabadulni, csúnyán fogalmazva, akkor gondoljon arra, hogy ez ugyanolyan hulladékról beszélünk majd a nap végén, mint egy PET palackról, egy papírcsomagolásról, egy kartondobozról, szóval magába a újrahasznosításban vannak különbségek, de a visszagyűjtésben nem túl sok minden.
Meg hát, hogy érték.
Igen.
Meg hogyha nem jó helyre kerül, akkor meg nagyon sokat árt.
Ez nagyon igaz.
És erről beszéltél. Én nagyon örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Folytassuk be, biztos egy csomó dolgot nem szálasztunk még szét, nem úgy, mint ott az üzemben. Nagyon szépen köszönöm, a Textilt Kft. Operatív igazgatója Hunyadi Bence volt a vendégünk itt a Monitor délután. Nagyon szépen köszönöm neked, és akkor keressük a konténereket. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.